Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit, a hétvégi menetrend zárásaként pedig ritka betegségekről beszélgetünk, olyanokról, amelyek 10 000-ből legfeljebb 5 embert érintenek. Szűcs Péter interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Stúdiónk vendége pedig Pozsonyi Zoltán, a SOTE 3-as számú belgyógyászati klinikájának adjunktusa. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Amiről beszélgetünk, én nem tudtam, hogy van ritka betegségek világnapja, de most már tudom, hogy február 29-e az az. Igen. Mit tartozik a ritka betegségek közé? Mi a definíció?
A ritka betegségeket mindenhol másképp határozzák meg. Az Európai Unióban ennek az elfogadott definíciója az az, hogyha olyan betegségről beszélünk, ami halálhoz vezet, vagy súlyos egészségkárosodást okoz, és ritkán fordul elő.
Az a koronavírus, ami most zajlik itt napon, nem tudom megkerülni ezt, meg nem is akarom megkerülni a kérdést, ez annak számít? Mert ugye korábban nem hallottunk róla, halljuk a számokat, ha az összlakosságot nézzük, akkor elenyészőnek tűnik, nem lebecsülve természetesen a betegségnek a jelentőségét.
A kérdés az kiváló. Az Európai Unió definíciója úgy szól, hogy ha 2000 ember közül egyet érint egy betegség, vagy annál kevesebbet, más számmal 10 000-ből 5 főt érint, vagy ennél kevesebbet, akkor ritka betegségről beszélünk. Azonban nagyon fontos, hogy sok betegség területi megosztást mutat, tehát egy adott országban lehet egy betegség ritka, még más országban pedig endémiás, gyakran előforduló. Hát most a vírussal is így van, ahol már akkor a számba jelentkezik, hogy ott nem beszélhetünk ritka betegségről, máshol pedig mutatóban egy-egy fordul elő. Egyébként a vírus, az a vírusfertőzés ebből a szempontból egy furcsa betegség, hiszen a legtöbb ritka betegség, majd 80%-a, vagy még annál is több genetikai betegség, tehát örökletes gének által átöröklött betegség. A fertőző betegségek is lehetnek ritka betegségek, például a új koronavírus is egyes területeken jelenleg ritka betegség.
Akkor ez relatív minden szempontból, hogy mi számít igazán ritka betegségnek.
Igen.
Most említi, hogy 80%-ban genetikai, 20%-ban lehet akár vírusszerű, vagy vírus által okozott.
Fertőző betegség.
Fertőző betegség, ez a pontos definíció. Lehet ezeket csoportosítani, hogy milyen típusú betegségek azok, amelyek ebbe a körbe tartoznak?
Nagyon szerteágazóak. Egy részüknek a tünetei már csecsemőkorban megjelennek. A betegek, a ritka betegségekkel születettek jelentős része nem éli meg az 5 éves életkort, tehát gyermekkorban, csecsemőkorban meghal. Egy jó részük idegrendszeri betegség, tárolási betegség. Vannak olyan formái is, amik csak felnőtt korban, vagy késő felnőtt korban jelentkeznek, akár 60-70 évesen jelentkeznek csak a tünetei. Rendkívül szerteágazóak, és pont ez adja a diagnosztikus nehézséget is, hiszen egy ritka betegséggel egy orvos általában ritkán találkozik, nehezen fedezi föl, ha nem hallott róla, vagy nem látott még olyat az életben, hiszen az orvoslás alapvetően egy tapasztalati tudomány, hogy milyen betegséget még nem láttunk, azt nagyon nehezen ismerjük föl. És a diagnosztikus nehézségét is ez adja, hogy rendkívül szerteágazók. Vannak olyan próbálkozások, hogy ezeket valamilyen módon összefogjuk, így a Semmelweis Egyetemen vagy a Debreceni Orvosi Egyetemen is van ritka betegségek tanszéke, de mégis itt inkább genetikai vizsgálatok folynak, és próbálják valahogy összefogni azokat a szakmákat, társszakmákat, amelyek a ritka betegségekben érintettek. Magyarországon is van olyan ritka betegség, amiből akár csak 1-2 beteg van, vagy néhány tucat beteg van. 1-2 családot ismerünk, akiknél örökletesen mutattuk ki ezt a betegséget, valami adott típusú betegséget.
Például, amikor ilyen vereszületett rendellenességről hallunk, például, mit tudom, gyerekeknél előfordul, hogy szív problémája, mája van, úgy születik, az ide ebbe a körbe tartozik?
Az is ide tartozik. Ezt a definíció szerint az előfordulási gyakoriság határozza meg, de kiváló a kérdés. A vele született szívbetegségeknek egy része az ritka betegség, más része meg gyakori, hiszen a leggyakoribb vele született szívfejlődési rendellenesség például 100-ból 1 beteget érint, ez az aorta billentyű, nek a kóros fejlődésével jár együtt, ez 100 főből 1-et érint, ez nyilvánvalóan nem egy ritka, hanem inkább egy gyakori betegség. Még más vele született szívfejlődési rendellenességek kifejezetten ritkák.
Most ezek között is van olyan, ami később jelentkezik? Mert hallottam olyan esetről, hogy valakiről megállapították, hogy igazából már így született, de gyakorlatilag hát már akkor derült ez ki, amikor már sajnos nem élt.
Így van, igen.
Említi, hogy hát ugye ez a nehézsége feltételeze mindennek.
Így van.
Magyarország ilyen szempontból, ha nemzetközi összehasonlítást esetleg tud mondani, hogy mondjam, ilyen szempontból mennyire vagyunk jó, avagy rossz helyzetben? Említi, hogy vannak földrajzi különbségek, bizonyos betegségek.
Igen,
miatt.
Magyarország a diagnosztikát és a terápiát ketté választanám. Az embernek az az érzése, hogy a kórisme felállítása szempontjából sok betegségnél nem állunk jól, lassabban születik meg a diagnózis, hiszen kisebb ország, még kevesebb beteggel, és itt 7000 betegségről beszélünk Európában.
7000 összes ilyen van?
7000 olyan betegség van, amely ritka betegségnek számít, viszont ha a betegek számát tekintjük, akkor a népesség 6-7-8%-át érintheti valamilyen ritka betegség, akár Magyarországon is.
Tehát az már azért egy szemmel látható
mennyiség. Az egy nagyon nagy szám, ugyanakkor maga a ritka betegség nagyon ritka, csak ezt a 7000-et összeadjuk, a 7000 betegség által érintett betegeket, akkor mégiscsak egy jelentős számú betegről beszélünk. A terápiát tekintve ugyanakkor Magyarország elég jól áll. A gyógyszer kasszából a ritka betegségekre fordított gyógyszerek támogatása elég magas. Európában a második helyen állunk Németország után. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon, hogyha valakinek ritka betegsége van, és arra létezik valamilyen gyógymód, akkor azt Magyarországon megkapja, illetve megkaphatja. Tudni kell, hogy ezek a gyógyszerek általában rendkívül drágák, hiszen a gyógyszergyártó cégeknek nem éri meg ezeket a gyógyszereket fejleszteni. Adott esetben néhány száz beteg van a világon, mégis több 10-100 millió dollárt fektetnek bele ezeknek a gyógyszereknek a kifejlesztésébe, és ebből az adódik, hogy aztán a készítményt pedig rendkívül magas összegért adják. Tehát mindenféleképpen az államnak itt komoly szerepe van abban, hogy ezeket a gyógyszereket támogassák, és a betegek végül is Magyarországon ezekhez a gyógyszerekhez ingyen jutnak hozzá. Hát a legismertebb példát, hogy említsem meg, például a hemofília, a szerzett vagy a örökletes formák is ritka betegségnek számítanak, mégis Magyarországon minden hemofíliás hozzájut a megfelelő készítményekhez.
Na most említi, hogy a gyógyszergyártóknak ez komoly kiadás nyilván, de feltételezem, hogy nem véletlenül csinálják. Egyrészt, tehát ugye nyilván ez egy kutatási terület lehet, csak mondok valamit. Másrészt feltételezem, hogy lehet, hogy egy adott betegségre készített gyógyszer vizsgálata közben azért, hogy vannak ilyen járulékos felfedezések, vagy csak kérdezem, hogy vannak ilyenek?
Például ilyen, amivel én foglalkozom, vagy szűkebb szakterületem, az az amiloidózis. Ez egy olyan betegség, amikor valamilyen kóros fehérje rakódik le a szervezetbe. Ez lehet az egész szervezetet érintő elváltozás, vagy adott esetben csak lokálisan. Talán a legismertebb ilyen helyi lerakódás, fehérje lerakódás, ami végleges fehérje lerakódás nem oldódik föl, az az Alzheimer-kór. Nem tudjuk itt, hogy ennek mi az oka, vagy mi a szerepe, hogy ennek oki szerepe van, vagy ez következménye a betegségnek Alzheimer-kórban, de az agy bizonyos területein lerakódik egy oldhatatlan fehérje. Ez nyilván nem egy ritka betegség, viszont vannak olyan betegségek, ahol a fehérjék úgy rakódnak le, hogy oldhatatlan formában, és szívet, vesét, májat, idegeket érintik legtöbbször. Ez az amiloidózis. Mi az egyetemen úgy tanultuk, hogy amikor ez a fehérje lerakódik, egy speciális szerkezetet vesz fel, úgynevezett bétaredőbe rakódik le, ami oldhatatlan forma.
Magyarul és nincs rá gyógymód? Ez
és
szerint?
Nem oldódik ki, azonban változott a tudásunk, és azt gondoljuk, hogy bizonyos formái már kezelhetők. Az amiloidózis is ritka betegségnek két, én a szívvel, kardiológusként én a szívamiloidózissal foglalkozom.
Mert ugye a szívbe is lerakódhat ilyen típusú
fehérje. És szívgyengeséghez, szívelégtelenséghez vezethet, amelynek a leggyakoribb tünetei a fulladás, nehéz légzés, csökkent terhelhetőség, lábdagadás, eszméletvesztés, szívritmuszavarérzés, ezek lehetnek a leggyakoribb tünetek, és ritkán ennek a hátterében szívamiloidózis találunk. Ennek két fajtája van. A transztiretin típusú, amikor egy fehérje, vérben keringő fehérje rakódik le, ami egyébként az A-vitamin anyag cserébe vesz részt, ez vagy genetikai mutáció révén hajlamos arra, hogy összecsapódjon és lerakódjon a szívizomban, akkor általában 40-50 éves kor között kezdődnek a tünetek, vagy pedig nagyon idős korban normális szerkezetű fehérje, nem tudja senki, hogy miért, de valamiért lerakódik a szívizomban, ez csak a szívet érinti. Ez valamivel gyakoribb. De hogy visszakanyarodjak az ön kérdésére, a gyógyszer kidolgozása és a gyógyszer fejlesztése kapcsán irányult például erre a betegségre is rá a figyelem, és az elmúlt időben az egész világon szinte exponenciálisan nőtt meg a felfedezett betegeknek a száma, pont azért, mert az orvosok figyelme, illetve az egyre könnyebben elérhető képalkotó módszerek, szív, ultrahang, szív, MR vizsgálat, bizonyos típusú szív, izotóp vizsgálatokkal egyre könnyebben ki tudjuk mutatni ezt a betegséget. És akkor van a szívamiloidózisnak egy másik formája, amikor a plazma sejtek a csontvelőben termelnek egy kóros fehérjét, ez legtöbbször a mieloma multiplex nevű hematológiai betegséghez társul. Ma még ezek a betegek alkotják a szívamiloidózisos betegek többségét, de ahogy a kérdésére még egyszer visszautaljak, valóban a transztiretin típusú szívamiloidózisos betegek száma olyan mértékben növekszik, hogy lehet, hogy néhány év múlva már ezek a betegek lesznek többségben. A jó hír az az, hogy erre a betegségre most az Európai Gyógyszerügynökség új gyógyszertörzskönyvezett, ami várható a Magyarországon, és nem sokára elérhető lesz, és reményt nyújthat ezeknek a betegeknek a kezelésében.
Na most visszatérve úgy általában a ritka betegségekhez, azért nekem van két kérdésem az időfaktorral kapcsolatban. Az egyik az, hogy most az időt nézzük általánosságban, hogy ahogy haladunk előre a korral, nyilván az orvostudomány, a kutatás egyre inkább fejlődik. Számíthatunk arra, hogy még több ilyen típusú, hogy mondjam, doktorhoz által megtalált betegségről van szó, most csak azért hozom, hogy példaként, mert ugye különleges eseteket dolgoztak fel ebben a sorozatban, és tényleg olyan néha látszólag egyszerűnek tűnő dolgokról derültek ki komplikációk, ami most tudom, persze ez egy sorozat, de egyébként hozzáteszem, ugye vannak orvosok, akik azt mondták, hogy jó pofa ilyen szempontból, mert tényleg különleges dolgokra hívta fel a figyelmet. Magyarul ez a része, ahogy telik az idő, ez segít nekünk?
Én azt gondolom, igen, és az orvostudomány rettenetesen gyorsan fejlődik. Azt mondjuk, hogy 5-6-7 év alatt elévül egy belgyógyászati tankévnek a harmada. Én 20 éve dolgozom orvosként, abban az időszakban is több olyan betegséget találtunk, amik előtte is nyilvánvalóan léteztek, kardiológiai betegségeket is, de nem ismertük föl. És miért nem ismertük föl? Azért, mert nem voltak erre módszereink. A szív-MR, a szív-CT vizsgálat, vagy a rutinszerű szívkatéterezés adta meg azt a lehetőséget, hogy nagyon sok beteg jut el ezekhez a képalkotó vizsgálatokhoz, és ezáltal kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy ritka betegségeket találjunk. Számos ilyet tudnék felsorolni. Például a stressz kardiomiopátia, a Takotsubo szindróma, vagy más néven összetört szívszindróma, ami pont a médiában Ez azt jelenti, hogy valaki úgy néz ki, mintha infarktust kapna, rendkívüli módon fáj a mellkasa, az EKG-n infarktussal megegyező jeleket látunk, a laboratóriumban szívizom elhalásnak a jelei vannak, az egész hátterében azonban nem koszorús ér elzáródás vagy szűkület van, hanem egy nagyon nagy izgalmi állapot, egy nagyon nagy adrenalin kiáramlás, tehát egy stressz hormon kiáramlás, és ez váltja ki, hogy átmenetileg a szívizomnak egy része lebénul, nem mozog, általában ez egy jó indulatú betegség, és néhány hét alatt teljesen rendbe jön, de az első kép, amit az orvos lát, az lényegében megegyezik a szívinfarktus képével.
Valaki sokkot kapna például, hogy valami ilyesmi
történik? Hát ugye laikusok mondják, hogy sokkot kap, a lelki állapotra ez annál több, itt nagyon komoly eltéréseket láthatunk a szívultrahangon, a beteg keringésén, EKG-ján. Ezt, amikor elkezdtem dolgozni, ezt a betegséget nem ismertük, most pedig már azt kell mondanom, hogy szinte nem is ritka betegség, hiszen az infarktussal kórházba szívkatéterezésre került betegeknél körülbelül 1-2%-ban már ezt mutatjuk ki.
Az időfaktorhoz egy másik kérdés, ugye az pedig az emberi tényező, hogy ahogy az ember idősödik, öregszik, nyilvánvaló, hogy ahogy ön is említette, van olyan betegség, ami ugyan genetikai, akár gyerekkorban is kialakulhatna, de vannak a tünetek, amik igazából 50 év vagy a fölött jelentkeznek. Igen. Hogy ez ugye nem segíti semmiképpen az orvosok dolgát, mert mire oda kerülök mondjuk 70 éves koromban, addigra már van egy év más korságom is, ami nehezíti azt, hogy egyáltalán ezt megtalálják.
Így van. Óriási szerepe van a genetikának és a genetikai vizsgálatoknak, pont ezért, mégpedig a szűrővizsgálatoknak. Ha találunk egy családot, ahol egy örökletesnek gondolt betegség fordul elő, vagy igazoljuk ezt az örökletes betegséget, akkor attól függően, hogy ez a betegség milyen öröklés menetet mutat, de a családszűrésre mindenképpen sor kerülhet. Vannak olyan betegségek, amiknek az esélye, hogy átörökítjük a gyermekeinkre 50%, hogyha ilyen beteget találunk, akkor a legtöbb esetben indokolt a szülők, az egyenes ági leszármazottak, illetve a testvéreknek is a szűrése, és hogyha itt pozitív esetet találunk, akkor az ő családjukat is végig lehet szűrni. Ma már a legtöbb esetben viszonylag egyszerű módszerekkel, és legtöbb esetben akár Magyarországon is elvégezhető genetikai vizsgálatokkal. Így van ez például a szívamiloidózisnál is. Uh-huh.
Ez az öröklés, hogy kérdezek valami teljesen laikus dolgot, amit az ember így hall át, hogy az életben, hogy ez első generációnál jelentkezik egyből, vagy a másodiknál? Mert vannak olyan, vagy én hallottam olyan betegségről, ami inkább a második generációban fordulhat elő, nem közvetlenül mondjuk a gyerekem, hanem majd az unokám örökli tőlem. Ennek van alapja?
Igen, kétféle öröklés menetről beszélhetünk, a recesszív, vagy a domináns. A domináns azt jelenti, hogy 50% esélye van
az, hogy a gyerekem,
leszármazottnak, hogy benne van a gén, de a recesszívnél ez másképp adódik, ez másképp van, itt nem ilyen egyértelmű helyzet, de visszakanyarodva az autoszomális dominánsan öröklődő betegségekre, itt sem arról van szó, hogy a gyermek beteg lesz, hanem csak arról van szó, hogy a beteg géneket örökli, így van. Nem ritka betegség a hipertrófiás kardiomiopátia, a szívizom megvastagodásával járó betegség, ami súlyos szívelégtelenséghez vezethet nekünk. Van olyan családunk, ahol kimutatottan ugyanaz a gén állt a betegség hátterébe, de még a nagypapánál 65 éves korban jelentkezett a betegség, a gyermekénél 40 évesen, és az unoka pedig 18 évesen mutatta a betegség tüneteit. Ez egy nagyon érdekes családunk volt. Azra világít rá, hogy nem elég, hogy a gén beteg, hanem a környezeti tényezőkre, vagy adott esetben egyéb gének hatására is szükség van arra, hogy a betegség megjelenjen és megmutatkozzon, és a klinikai tünetek megjelenjenek.
Lehet azt tudni, hogy mi az ilyen szempontból legkülönlegesebb, vagy legritkább korság, ami Magyarországon is van? Ami tényleg annyira ritka, hogy még a szakemberek is, hogy mondjam, elcsemegéznek rajta szakmai értelemben nyilván.
Nehéz a kérdés. Több ilyen betegség van, így van. A szívamiloidózisnak, a transztiretin típusúnak az örökletes formájáról azt gondoljuk európai adatok alapján, hogy összesen 100 olyan magyar beteg van, aki nem is beteg, csak érintett. Tehát 100 olyan ember él Magyarországon, aki a génjeibe hordozza ezt az eltérést, egy részük nyilvánvalóan jelenleg tünet és panaszmentes, egy részük tünetes. Ez is egy ilyen ritka betegség. Vannak egyéb kardiológiai betegségek, amik még ennél is ritkábbak Magyarországon.
Akkor ez nem egyszerű feladvány az orvosoknak, meg a betegeknek sem, nem, mert mire megtalálják, hogy pontosan mi a baj. Ugye feltételezem, hogy ezek a betegségek, ezek együtt járnak olyan tünetekkel, ami jellemző mondjuk másra is, ha már a koronavírussal kezdtük, ugye az ember köhög, láza van, azt gondolja, megfáztam, influenzást lettem, közben megkiderül, hogy
nem. Tökéletesen mondja, ez a legnagyobb nehézség. Ezek a betegek néha orvostól, orvosig, kórháztól, kórházig vándorolnak. Adott esetben 6-8 szakorvosi vizsgálaton esnek át, mire a korrekt és helyes diagnózis megszületik. Valamiféleképpen, és ezen tulajdonképpen a betegség ellátásának a centralizációja sem segít, hiszen a már felismert betegeket, például a hemofília vagy a amiloidózis tekintetében megpróbáljuk úgy ellátni az országban, hogy bizonyos központszerű ellátásban részesülnek. Ezeknek a betegeknek az ellátása például az egyetemi centrumok köré alakul. Azonban a diagnosztikán ez nem segít, ott inkább a tudás átadás van szerepe, az orvosok között a ritka betegségek megismertetésének, előadásoknak, vagy ilyen típusú ezt a tematikát, témát feldolgozó konferenciák rendezésének. Ez vezethet oda, hogy egy-egy betegséget hamarabb és időben ismerünk föl, hiszen a legtöbb betegség esetén a korai diagnózis adja meg a gyógyítás és a sikeres gyógyításnak a lehetőségét.
Az elmúlt percekben Pozsonyi Zoltán, a SOTE 3-as belgyógyászati klinikájának egyetemi adjunktusa volt a vendégünk. Mára pedig ennyi volt a hétvégi menetrend jó sok kultúrával, érdekes beszélgetésekkel. Várom Önöket a jövő hétvégén, szombaton, illetve vasárnap reggel 7 órától a hétvégi menetrendben. Köszönöm, hogy velem tartottak, szép napot és további jó rádiózást kívánok. Kutasi Juditot hallották itt a 94.2-n, a Trend FM-en.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.